2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hófúvásra kell számítani az északkeleti vármegyékben, figyelmeztet a Hungaromet ZRT. Kiemelten a Bodrog közben várható viharos szél. Újabb nagy mennyiségű hó hullik, de keleten, főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ónos eső is esett, a következő napokban pedig igen hideg levegő érkezik fölénk. Rendkívüli intézkedésekkel védi a hajléktalanokat az Ökumenikus Segélyszervezet. Utcai szolgálataik fokozott intenzitással keresik fel az általuk ismert rászorulókat, többek között teával, melegruhával, élelmiszerrel és gyógyszerrel is segítve őket. Aki olyan embert lát közterületen, aki a hideg miatt veszélyben lehet vagy segítségre szorul, haladéktalanul értesítse a hajléktalan ellátó intézményeket, a regionális diszpécser szolgálatokat, szükség esetén a mentőket, rendőrséget a 112-es segélyhívószámon. Az első nagy havazásban csaknem háromszorosára nőtt a közúti közlekedési balesetek száma, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság. Az előző 24 órában rekordszámú 4609 mentési feladatot látott el az Országos Mentőszolgálat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pedig tudatta, az áram, a gáz, a víz és a szemétszállítási szolgáltatások megfelelően működnek, sehol sincs fennakadás, ezzel település nincs az országban, és lezárt út sincs. Újabb számlát adtak le az ukránok, ezúttal egy 800 milliárd dollárost, ennyire lenne szükségük a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat, közölt a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor ezt bődületes összegnek nevezve, megjegyezte, ez az éves magyar GDP közel négyszerese. Ezért akarták a brüsszeliek mindenáron enstandolni a befagyasztott orosz vagyont, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést, az ukrán gömböc enni kér, fogalmazott a kormányfő. A Mercedes Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is az idei évtől, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A döntés mögött az áll, hogy a cég csökkenteni kívánja költségeit és a gyártás hatékonyságát is növelni, írja az Automotive News nyomán a Telex. A Mercedes immár 3 modelljét fogja nálunk gyártani. Az önkormányzati rendszerreformja semmiképpen nem érintheti azt az alapvető jogot, hogy Magyarországon minden települést megillet az önkormányzatiság joga. Ezt mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor előzőleg konzultációt kezdett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetőivel. Azonnali kongresszus jön a Fidesznél. Orbán Viktor pártelnök a harcosok klubjában jelentette be a menetrendet. Először a budapesti, aztán az országos döntést hozzák meg jelölt ügyben. Szombaton lesz az országos kongresszus. A főváros, Karakasz és a többi nagyváros utcáin katonák, rendőrök, illetve civil ruhás fegyveresek cirkálnak és igazoltatják a járókelőket. A legrosszabbtól tartanak az emberek, ezért megindult az élelmiszerek felvásárlása. Erre válaszul a legtöbb üzletben szigorúan korlátozzák a bejutást. Helyszíni beszámolók szerint az országban nemhogy enyhült volna az elnyomás, hanem még tovább fokozódott, azt követően, hogy az amerikaiak eltávolították az elnököt, adta hírül a BBC. A lehető leghamarabb vissza akar térni Venezuelába Maria Corina Machado. A tavaly Nobel békedíjjal kitüntetett ellenzéki vezető segíteni szeretné hazájában a demokratikus átmenetet. Ártatlannak vallotta magát a venezuelai elnök és felesége is a New York-i bíróságon. Nicolás Madurót és nejét egyebek mellett drogterrorizmussal, kokainimport céljából történő összeesküvéssel, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják. Eközben Venezuela ideglenes államfője közölte, együttműködésre törekszik az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági szempontból szüksége lenne Grönlandra, mert az körülveszik orosz és kínai hajók, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök azt mondta, Dánia nem tudja kezelni a helyzetet. A dán miniszterelnök szerint Donald Trump komolyan gondolja Grönland megszerzését. Mette Frederiksen a dán közszolgálati televízióban úgy nyilatkozott, ha az Egyesült Államok megtámad egy másik NATO tagállamot, az a vég. Moszkva ellentmondásosan reagált az Egyesült Államok venezuelai beavatkozására, ami felidézett egy 7 évvel ezelőtti állítólagos orosz csere ajánlatot. Akkor Oroszország jelezte, hogy kész engedni az USA szabad szerepvállalását Venezuelában, azért cserébe, hogy Washington biztosítson teljes mozgásteret a Kremlnek Ukrajnában, írta a The New York Times nyomán az Index hírportál. Életének 70. évében hosszú és súlyos betegség után elhunyt Tar Béla, a nemzetközi hírű magyar filmrendező. Tar Béla munkásságáért elnyerte többek között a Balázs Béla díjat, a Kossuth díjat, a Prima Primissima díjat, az Ezüst medvét és a Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál életmű díját. Végül az időjárásról. Napközben majd szűnik a csapadék, de még további hó hullhat, illetve keleten ónos eső is, egyre inkább felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3-2 fok körül alakul, és napközben sem enyhül. Híreinket hallották.
So I step inside, pour a glass of wine. With a full glass and an empty heart, I search for something to occupy my mind. But you are in my head, swimming forever in my head, tangled in my dreams, swimming forever. So listen to the radio, listen to the radio, and all the songs we used to know. So listen to the radio, listen to the radio, remember where we used to go. That's morning light, and it's cold outside. Caught up in a distant dream, I turn and think that you are by my side. So I leave my bed, and I try to dress, wondering why my mind plays tricks and fools me into thinking you are there.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. György Kovács Gábort, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatóját, állandó diakónust. Azt gondolom, ilyenkor, karácsonykor, akik nem tartozunk a Váci Egyházmegyei Karitászhoz, vagy a kedves rádióhallgatók is, sokat tehetünk azért, hogy a nehézsorsú gyerekeknek, családoknak boldogabb, örömtelibb Mikulása karácsonya legyen. Kezdjük talán a Váci Egyházmegyei Karitász területi nagyságával, hiszen óriási felelőssége van az Egyházmegyei Karitásznak e tekintetben.
Meglehetősen nagy a területi kiterjedtsége a Váci Egyházmegyei Karitásznak, kezdve Pest megyével. Pest megyének a keleti része, az teljes mértékben a Váci Egyházmegyéhez kapcsolódik, így a Váci Egyházmegyei Karitásznak a szeretetszolgálati tevékenységi körébe esik. Ugyanakkor még Jász-Nagykun Szolnok vármegyének az északnyugati része is, magával a várossal, Szolnokkal, aztán Heves megyének egy kis része, és Nógrád megyének a teljes része ide tartozik a mi egyházmegyénkhez. Úgyhogy nagyon nagy a lefedettség, ezzel együtt nagyon sok a Karitász önkéntes is, és nagyon sok helyszínen vagyunk jelen ezekkel az önkéntes csoportokkal. Több mint 120 település plébániáján működnek Karitász csoportok, és a központ pedig Vác városában, a Váci püspöki palotától nem messze helyezkedik el.
Nagyon örülök, hogy igazgató úr az önkéntesek tevékenységét említette, hiszen nélkülük és a plébániák segítsége nélkül azt hiszem megoldhatatlan lenne a segíteni akarás feladata. Örömmel olvastam az önök honlapján, amelyet ajánlok a kedves rádióhallgatók figyelmébe is, hogy átadták a Szent Erzsébet díjat november 15-én, és ennek keretében a Váci Egyházmegyei Karitász önkéntese is elismerésben részesültek.
Igen, én is nagyon örülök, hogy erről beszélhetünk most. Ugye nemrég volt a Szent Erzsébet díjátadás, ami a Váci Egyházmegyének, illetve a megyés püspöknek a saját karitatív díja, és valóban így van, hogy a munkának a dandárját az önkéntesek látják el szabadidőben, teljesen önkéntesen, a különböző településeken, a nagyobb városokban, illetve az egész kis falvakban is. A Karitász munkánknak, a Váci központnak a munkának a jelentős része az az önkéntesek munkájának a segítése, támogatása, együttműködést velük, az ő képzésük, munkájuknak az elismerése, és így beszélhetünk is a Szent Erzsébet díjról. Idén 3 önkéntes kapta meg a Szent Erzsébet díjat, minden évben egy szombati napon Árpádházi Szent Erzsébet ünnepének a közelében püspöki szentmisével, illetve azután egy ünnepség keretén belül kapják meg ezt a díjat, amire úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van, mert az a fajta elkötelezettség, munka és hit, amivel az önkéntesek végzik a munkájukat, az igazából nem köszönhető meg, tehát akármennyire is próbálkozunk, azt a munkát elismeri nagyon nehéz, hiszen nagyon sok időt, energiát, akár még a családjuktól elvonva is végzik az önkéntesek, és ez egy szép gesztus püspökatya részéről, hogy ezzel megköszöni az ő munkájukat. Ugyanakkor ezzel őket is erősíti a további szolgálatban, másrészt azt a közösséget is elismeri, ahonnan ezek az önkéntesek, akik az elismerést kapták, jönnek, és utána ezt hazaviszik.
Örülök, hogy az önkéntesek közösségét említette, hiszen azt gondolom, nagyon sokat segít maga az önkéntes munka, akár az idősek, egyedülállók helyzetén, hogy tehetnek másokért. Ugyanakkor kapcsolatba kerülnek fiatalokkal is, tehát talán itt a közösségépítés hasznosságát is kiemelhetjük.
A szolgálatunknak egy meghatározó hányada az a közösségépítés. Sokan ugye azt gondolják, és ez valóban így is van, hogy a munkánknak igazából a nagy része az a karitatív adományozás, az irgalmasságnak a különböző testi és lelki cselekedetei. Ez így is van, de aztán sokszor elfeledkeznek arról, hogy mennyire fontos az, hogy ezeket a tevékenységeket egyedül egy ember nem tudja végezni. Ezt mindenki közösségben végzi. Ezért felismertük azt, hogy a helyi közösségeknek, az önkéntes közösségeknek a megerősítése, a támogatása mennyire fontos. És ezért rendszeresen szervezünk az önkéntesekkel találkozót, workshopokat, ahol az adott időszaknak a legfontosabb kérdéseiről tudunk beszélni, tapasztalatokat tudunk megosztani, illetve elsősorban a különböző önkéntes közösségeknek a képviselői azokat a tapasztalatokat tudják megosztani, meg tudást, amivel ők rendelkeznek, de ezzel egymást is gazdagítják. És így, ugye mivel előbb beszéltünk róla, hogy milyen nagy az egyházmegye, hogy egészen Salgótarjántól egészen Csépáig, Nagykörös környékén, vagy Szolnok környékén, hogy addig terjed, ezért évközben nem nagyon találkoznak egymással az önkéntesek, de amikor ilyen találkozókat szervezünk, akkor lehetőség van arra, hogy azokat a tapasztalatokat, amik az elmúlt években, az adott évben szereztek, ezeket át tudják egymásnak adni. Úgy látom, hogy talán ez az egyik legfontosabb tevékenységünk, a képzésük, fejlesztésük, az együttműködéseknek az életben tartása, hogyha valamilyen segítségre van szükségük, akkor a egyházmegyei központ az rendelkezésre álljon, segítsen nekik. Úgyhogy a közösség szervezés, azt lehet mondani, hogy az utóbbi időszakban az egyik legfontosabb feladata lett a Karitásznak.
A Váci Egyházmegyei Karitász honlapját nézve látható, hogy rengeteg irányú az a munka, amit önök végeznek. Felsorolhatatlan lenne egy ilyen félórás adás időbe, de most talán ami a legaktuálisabb, így karácsonyra készülve az advent időszakában, az az, amit örömmel olvastam, hogy elindult az angyalbattyú készítés és ajándékozás. Többen biztosan már tudják, hogy mi az az angyalbattyú, de mégis tájékoztassuk erről a kedves hallgatókat.
Azt az ajándékozási formát nevezzük angyalbattyúnak, vagy angyalbattyú programnak, amikor minden olyan gyermek, akivel mi kapcsolatba kerülünk, és máshonnan nem számíthat ajándékra, kap tőlünk a Karitasztól egy szépen becsomagolt karácsonyi ajándékot, egy szép díszdobozban, amiben azt lehet mondani, hogy majdnem, hogy személyre szóló ajándékok vannak, és az adományozóink, az önkénteseink külön figyelnek arra, hogy ebbe megfelelő tartalmat is biztosítsanak, ezt szoktuk is kérni, hogy lehetőség szerint gondolják végig, hogy mik azok az ajándékok, amiket akár ők szívesen megkapnának, vagy a saját gyermekeiknek adnának, egészen már szinte újszülött kortól, nagy kamaszkorig, és akkor így állítják össze. Ezért ezek mindig nagyon jó minőségű dolgok. Van benne kisebb gyerekeknek, meg nagyobbaknak is olyan játék, ami tényleg jó minőségű, nem elhasznált, jó minőségű játék, akár kisebb ruhadarabok, egy pár új kesztyű, vagy sál, vagy egy sapka, egy baseball sapka, vagy akár egy kis illatszer. Általában édességet mindig rakunk be. Ugye nagyon sok gyerek nem kap otthon, vagy nem jut hozzá egyébként karácsonyi csemegékhez. Tehát olyan ajándékok, amiket mindenki szívesen kapna, és szívesen is ajándékoz. Ezeket gyűjtjük össze, és akkor ezeket rakjuk bele egy dobozba, vagy valaki már készen behozza, mert van egy nagyon jó leírás a honlapunkon is, hogy hogyan kell egy ilyen angyalbattyús dobozt összeállítani. Ez körülbelül egy cipős doboz méretének felel meg, vagy ahhoz hasonló méretű doboz, ami szépen be van csomagolva, és akkor még érdemes rárakni egy olyan kis feliratot, kis matricát is, hány éves korú, és vagy fiú vagy lánynak szánják ezt az ajándékot. Mert amikor mi ezeket az ajándékokat el szeretnénk juttatni a célba, és ajándéként akár egy karácsonyi ünnepség keretén belül, vagy a családokhoz ellátogatva adjuk oda, akkor nagyon jó, hogyha tudjuk, mondjuk, hogy egy igény jelentkezik valahol, akkor tudjuk, hogy hány éves korú fiúnak vagy lánynak kell azt a csomagot előkészíteni, és majd később átadni ajándékba.
A határidő, ha szabad ilyen hivatalos szót használni, a legpraktikusabb lenne ez december 10-ig, 11-ig leadni, hiszen még csomagolják, átnézik, hogy valóban olyan örömet adó ajándék érkezzen ebbe az angyalbattyúba, amit, ahogy igazgatóra említette, mi magunk is szívesen elfogadnánk. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy aki adományozni, adakozni szeretne angyalbattyú csomag keretében, akkor azt mielőbb tegye meg, hogy örülhessenek neki azok, akikhez eljut. Hogy jelentkezhetnek segíteni, például csomagolni diákok, idősek, akár a plébánia keretében azok az emberek, akik nem csak adományoznának, hanem tevékenyen részt vennének az eljuttatásában is.
Alapvetően kétféle módon. Az egyik, hogy mivel már elhangzottak az iskolák, a Váci Egyházmegyében az egyházmegyei fenntartású iskolákat külön meg is keressük, fölhívjuk a figyelmüket, hogy a diákok is részt vehetnek a programba. Hogyha egy iskola vállalja, akkor maga az iskola is lehet gyűjtőpont, ahova be lehet vinni, a diákok bevihetik. Akár az iskolában szervezhetnek olyan közösségi programot, amikor ott állítják össze a csomagot, vagy otthonról készen vihetik be. Természetesen bármelyik iskola csatlakozhat ehhez a programhoz. Többször volt már olyan, hogy nem egyházmegyei, egyházi fenntartású iskola, hanem más iskolák is jelentkeztek, és nagy mennyiségű csomagot küldtek nekünk, a településnek a kis buszával megjelentek, és nagy mennyiségű doboz érkezett hozzánk, tehát így is lehet jelentkezni, illetve a Váci Egyházmegye honlapján keresztül elérhető a Váci Egyházmegyei Karitásznak a honlapja. föl is vannak tüntetve a gyűjtőpontok, illetve a katolikus karitásznak a karitász.hu oldalán is fönn vannak egy megfelelő menüpontban a gyűjtőpontok, ott el lehet érni ezeket, és talán még ami nagyon egyszerű, hogyha a Váci Egyházmegyei Karitász honlapján megnézik azt, hogy van egy ilyen menüpont, hogy csoportok, akkor azt a 122 karitász csoportot megtalálják címmel, telefonszámmal, és ott lehet érdeklődni karitász helyi önkéntes közösség vezetőjénél, hogy hol gyűjtik az angyalbatyukat. A Váci központba természetesen minden hétköznap be lehet hozni, tehát oda is hozzánk a Váci Egyházmegyébe, a Vác Hattyú utca 1-be, ott is várjuk az angyalbatyú tartalmát, illetve magát a csomagolt dobozt is, hogyha valaki már ezt készen állítja elő.
Egyébként érdekes, én magam is ilyenkor karácsony előtt a gyerekekre gondolok, pedig nagyon sok idős ember élhet egyedül, fázhat, fűtőanyag nélkül lehet. Igazgató úr említette itt a hatalmas területét a Váci Egyházmegyei Karitásznak. Milyen a jó segítség? Mivel tudunk segíteni embertársainknak, ha tehetjük?
A jó segítséget azt úgy érdemes elképzelni, hogy a személyhez szóljon. Lehet, hogy egy jó segítség az nem is valamilyen nagyon drága adomány vagy ajándék, hanem például egy egyedülálló embernek, idős embernek a megkeresése, aki már nem nagyon mozdul ki a házából, az egy nagyon nagy segítség. Beszélgetés közben úgy is kiderül, hogy mire van szükség. Én azt mondom, hogy mindig egy találkozással kell mindent elkezdeni. Nagyon sokan maguk is jelentkeznek és elmondják, hogy mire van szükségük, aztán ugye tudják dönteni a karitász közösségek ugye képességeikhez képest, mi az, amit tudnak vállalni, meg mi az, amit ők fontosnak tartanak, de hogy a legfontosabb mindig egy személyes találkozó, a adott helyzetnek megfelelően el lehet dönteni, hogy mire van szükség. Nagyon sokszor közösségek összefognak, és például abban segítenek, hogy mondjuk egy adag tűzifát valakinek a téli szezonban biztosítanak. Sokszor a helyi közösségek ezeket az igényeket nem tudják kielégíteni, és akkor hozzánk fordulnak, akkor itt az központban milyenkor szívesen segítünk. Gyakran előfordul, hogy valakinek például egy kályhával kell segíteni, mert hogy a régi kályha tönkrement, árammal nem tud fűteni, nagyon drága, és hogyha éppen a lehetőségeink ezt engedik, akkor akár kályhával is szoktunk segíteni, vagy tűzifával, ezt mind egyedileg bíráljuk el. És nagyon fontos, hogy a helyi közösség ajánlja. Ugye mi úgy nem szoktunk belenyúlni a helyi közösségnek a területén élő rászoruló embereknek az életébe, hogy ne beszélnénk meg. Tehát nagyon gyakran jönnek hozzánk úgy kérések a Váci központba, hogy valaki egy településről jelentkezik, megírja a levelét, vagy telefonon érdeklődik, hogyha azon a településen vannak karitász önkéntesek, akkor mindig velük megbeszéljük, hogy ők hogyan látják. Ha nem ismerik, elmennek hozzá, meglátogatják. A látogatás nagyon fontos, és akkor közösen, nagyon gyorsan, ezek nagyon gyors döntéseknek a sorozata, akkor eldöntjük, hogy akkor belépjünk mi, segítsünk, vagy helyből meg tudják oldani.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos itt a helyi plébániák szerepe is, de a logisztikája nem lehet egyszerű a jó segítésnek. Tehát itt megint az önkéntesek és a családok összefogására van szükség. Hogy látja igazgató úr a fiatalok idősek kapcsolatát az önkénteseik között?
Vannak olyan közösségek, amik kimondottan fiatalok, és vannak olyan közösségek, ahol többnyire aktív nyugdíjasok tevékenykednek, ami ugye érthető is, hiszen az embernek általában, amikor fiatal pályakezdő, akkor azért nincs ideje, mert akkor az ember még a saját munkájával, meg családalapítással van elfoglalva, vagy a karrierjével, aztán később, amikor gyerekek vannak azzal, és aztán eljut egy olyan korba, amikor azt mondja, hát most már azért van annyi időm, meg szívesen segítek, és ez általában az aktív nyugdíjas korban szokott lenni. Nagyon sok közösségnél látjuk azt, hogy a szülők, nagyszülők a gyerekeket, unokákat is bevonják, és akkor ott egy nagyon jó élő közösség van, mert akkor több generáció vesz részt a munkába. Ez azért is jó, mert többfajta szemlélettel tudják ugyanazt a karitász tevékenységet végezni, a feladatokat is jobban meg tudják egymással osztani. Aztán vannak olyan közösségek, ahol nagy családosok vannak. Ugye ők nagyon jól ismerik azt a helyzetet, azt a szituációt, amiben egy több gyermekes család él, tartják is a kapcsolatot a többi családdal, és ezért talán az empátia, meg az együttérzés az jobban hozzásegíti a közösségeket ahhoz, hogy valódi jó segítség tudjanak nyújtani. Azt lehet mondani, hogy jellemzően a karitász önkéntes tevékenységet idősebbek végzik, de nagyon sok helyen már akár a családtagok, sőt nagyon sokszor ugye a férfiak, erről külön érdemes beszélni, a férfiak segítségéről bekapcsolódnak, még hogyha nem is teljes mértékben a karitász közösségnek a önkéntes szerződésre rendelkező tagjai, de nagyon gyakran segítenek, és igénybe veszik a karitász tagok a környezetükben élő fiatalokat és férfiakat is, középkorú idősebb férfiakat is, mert nagyon sok olyan tevékenység van, amihez ők kellenek, illetve azt látjuk, hogy ahol a férfiak megjelennek egy Caritas közösségbe, van ilyen egyébként, például Veresegyházán, a Caritasnak a jó része aktív középkorú férfi, az a Caritas tevékenységnek a hatókörét is megnöveli, mert olyan tevékenységeket is bemernek vállalni, amit mondjuk hölgyek nem nagyon tudnak elvégezni. Olyan helyszínekre is el tudnak menni, vagy szívesebben elmennek, ahova más nagyon nem mer bemenni. Tehát vannak azért olyan helyzetek, amikor embernek egyszer is meg kell gondolnia, hogy most egyedül, mondjuk este, elhagyatott utcákba, ahol az ember szívesen nem közlekedik egyedül, ott a férfiakra nagy szükség van. Vagy például, hogyha arról van szó, hogy valahova mondjuk be kell hordani a tűzifát, és egy egyedülálló idős ember nem tudja már behordani, akkor ott vannak a férfiak, vagy a gyerekek, és behordják. Tehát általában mindig a munka és a feladat hozza össze a generációkat.
Hogy változott az elmúlt évek során, amióta ön vezeti a Váci Egyház megyei Caritast, a tevékenységi körük, illetve az, amire szükség van?
Ahogy ugye az elmúlt 5 évet át tudom tekinteni, amiben változás van, az, hogy a pontszerű egyedi támogatások és adományozások mellett megjelent a folyamatos követése a támogatottaknak. Tehát nagyon sok közösség már nem csak azt csinálja, hogy alkalmanként iskolakezdéskor, vagy húsvét környékén, karácsony környékén ad egy ajándékot, hanem arra is vállalkoznak, hogy ha vannak nehéz sorsú emberek, akkor figyelemmel kísérik. Egy kicsit közelebbről vagy távolabbról, de figyelemmel kísérik az életüket, és látják, hogy mikor érdemes nekik segíteni, vagy akár kisebb beavatkozással támogatni az életüket, segítenek nekik abban, hogy mondjuk a háztartási költségvetés kicsit okosabban tervezzék meg, takarékoskodjanak a rezsivel, hogyha esetleg valamilyen probléma van, akkor hozzánk fordulnak, és mi ebbe támogatjuk őket. És talán a Váci Caritas központ munkatársainak a segítsége is jól jött ehhez, mert látják, hogy van hová fordulni, tehát az önkéntesek nincsenek magukra hagyva. Ha úgy látják, hogy egy családnak nagyobb támogatásra vagy nagyobb szaktudást igénylő segítségre van szüksége, akkor hozzánk fordulnak, és mi a kapcsolatainkon keresztül, meg a tapasztalatainkon keresztül tudunk neki segíteni abba, hogy mondjuk ahol egy beteg iskoláskorú gyermek van, tartósan beteg, akkor ők bemerik vállalni azt, hogy nem csak alkalmanként segítenek, hanem akkor figyelemmel kísérik, és ha bármikor arra van szükség, hogy esetleg időről időre rájuk nézenek és segítsenek, akkor ezt így megmerik tenni. Tehát a változás az igazából abban fogható meg, hogy az egyszerű adományozás megjelent a segítséget kérőknek a figyelemmel kísérése, támogatása.
Ez óriási dolog, annál is inkább, mert az adományozó, vagy aki segíti egy-egy ilyen család életét, mindennapjait, maga is örülhet a változásnak, annak, hogy jobbá teszi annak a családnak, annak a gyereknek, vagy annak a rászorulónak az életét. Egy adományvonalat is mondanék a kedves hallgatóknak, aki esetleg nem tud angyalbattyút készíteni, vagy konkrét ajándékot adományozni. A Katolikus Caritas országos adományvonalán a 1356-on 500 forinttal segítheti egy-egy hívás esetén a Katolikus Caritas munkáját, tevékenységét. Na de beszéljünk egy kicsit most magáról, igazgató úr. Az 5 év során hogy változott az a vezetői szemlélet, amit eddig képviselt az elejétől, és hát önnek is van családja, tehát több helyen kell egyszerre szeretettel, lelki odaadással jelen lennie. Hány órából áll a nap György Kovács Gábornak?
Ugye itt alapvetően 2 szélsőség között kell megtalálni az arany középutat. Az egyik az az, hogy valaki azt mondja, hogy hát nekem van egy munkaidőm, ami nem tudom, reggel 8-tól 5-ig tart, és ami utána van, akkor az nekem már csak a szabadidő. A másik pedig az, hogy túlvállalja magát az ember, a másik szélsőség is folyamatosan csak a karitatív tevékenységnek dolgozik, és egy ilyen bevállalós, hogy is mondjam, ilyen önfeláldozó sémába kerülve az ember gyakorlatilag elfelejti a magánéletét, és ezt a munkát végzi. Vannak mindegyikre példák, én saját szememmel láttam, és magamnak is figyelni kell erre egyébként. Amit viszont nem lehet, tényleg nem lehet megtenni, hogy azt mondom, hogy nekem akkor most lejárt a munkaidőm, nem fogok szabadidőmből beáldozni semmit. Az a tapasztalatom, hogy nagyon sok hétvége az, amikor a közösségek össze tudnak jönni. Főleg egy karácsony advent környékén. Ilyenkor nem szabad mérnem a hétvégéket, hogy mennyi a pihenőidő, mert hogy akkora nagy szeretettel hívnak a különböző Caritas közösségek helyi eseményekre, és ezek jellemzően nem csak ünnepségek, hanem valamilyen segélyakciók. Ebből a Caritas központban dolgozó munkatársatnak is ki kell felvenni a részét. Nagyon sokszor nekünk oda is kell szállítani valamit a helyszínekre. Nagyon gyakran szombaton vannak, vagy akár egy vasárnapi szentmisével egybekötve, arra kell figyelni, hogy mindig legyen idő, hogy ki tudjuk ezt pihenni. Nálunk ez általában januárban történik, január első napjában, de egyébként ott is vannak feladatok. Tehát az esték, a hétköznap esték ilyenkor az önkéntesekkel való találkozásokkal telnek, illetve a hétvégék azok pedig a különböző jótékonysági akciókon való részvétel, mint például ami lesz december 7-én vasárnap délután Monori erdőn, ott a helyi Caritas közösség az 1 millió csillag a szegényekért akciót vállalta, hogy az egyházmegyei központi eseményt ők megszervezik, immár a harmadik éve, és ez vasárnap este van mindig, amikor közel 1000 darab gyertyából és mécsesből a Caritas lángoló keresztet kirakják, és akkor a városnak, a lakosságának a jó része ott van, ilyenkor több száz ember van ott egy kis téren, ott van a polgármester úr is, aki egyébként a Caritasnak a vezetője, ott egy nagy közös örömünnep van, találkozások, beszélgetések, és ez mindig vasárnapra esik. Azt lehet mondani, hogy már jóval advent előtt elkezdődnek ezek a hétvégi programok. Minden egyházmegyei Caritas vezetővel egyébként így van, hogy ilyenkor arra kell figyelnünk, hogy karácsonykor a családunkkal is tudjunk találkozni.
Jó, hogy említette a polgármester urat, hiszen a plébániák és az önkéntesek mellett a polgármesterek segítésére is szükség van. Milyen programokat terveznek karácsony után, évvégén, január elején, amit az imént említett?
A támogatások a magányos embereknek, a gyermekes családoknak a segítése nem állhat meg karácsonykor. Vannak, akik szívesen segítenek, hogy az ilyen 20-áig, 22-éig bonyolítják le ezeket a programokat, és természetesen mindenki a családjával szeretne lenni. De hát arra is kell gondolnunk, hogy mi van azokkal az emberekkel, akiknek nincsen családjuk, vagy ha van is, nem fordítanak időt arra, meg energiát, hogy a gyerekeiknek karácsonyt szervezzenek. Ezért vannak olyan lelkes önkéntesek, akik vállalják azt, hogy akár karácsony napján, illetve karácsony és új év között programokat szerveznek azoknak a gyerekeknek, meg magányos embereknek, hát akiket sajnos elfelejtenek otthon. És ugye a gyerekek iskoláskorúak ilyenkor otthon vannak. Ez január első munkanapjáig is tarthat, hiszen akkor van kiadva a téli szünet, és ez 2 hét is lehet, amíg egy gyerek otthon van teljesen egyedül, ahol a szülők nem foglalkoznak a gyerekekkel, vagy azért, mert dolgoznak, vagy azért, mert olyan életmódot folytatnak, hogy a gyerekek az idejük nagy részét egyedül töltik. Úgyhogy biztosítottunk ilyen saját kis forrásból olyan belső pályázatot a Váci egyházmegyében, amit a Caritas közösségek tudtak megpályázni. Alapvetően kétfajta tevékenységre, az egyik szeretett vendégségeknek a megtartására karácsony környékén, tehát biztatjuk őket, hogy minél közelebb legyen a karácsonyhoz. A másik pedig karácsony és új év között, illetve január első napjaiban, hétköznapokon, amikor a gyerekek otthon vannak, akkor nappali foglalkozás szervezésére. Mert hogy nagyon sokszor akkor jön elő a legtöbb probléma a gyerekekkel, akik magányosok, kamaszok. Karácsonykor ez a magány még súlyosabb, és amíg nem járhatnak iskolába és nincsenek közösségbe, akkor kallódhatnak, és ugye a plébániai programok nagyon fontos szerepet töltenek be a gyermekek életében. Tehát nagyon fontos, hogy akik szívesen segítenek és támogatnak rászoruló magányos embereket, főleg akiknek a kapcsolataikban nagy szegénység van és egyedül vannak, gondoljanak arra, hogy nem fognak tudni mindent megoldani a karitatív szervezetek, mindenki vállalhat valamit egyénileg. Tehát, hogyha valaki arra gondol, hogy szívesen segítene, de nincsen egyébként semmilyen kapcsolat, akkor legegyszerűbb tényleg, hogy az előbb megadott elérhetőségekkel keresztül egy karitatív szervezetnek ad valamit, de nagyon fontos a jó szó. Tehát, hogyha valaki karácsony környékén lát egy magányos embert, vagy egy kéregető embert, lehet, hogy egy-két szóval, egy üdvözlettel nagy örömet tud neki okozni, hogy hozzászól az utcán. Tehát ilyenkor egy kicsit lehetünk nyitottabbak az emberek, magányossága ilyenkor a legerősebb. És karácsony környékén, hogyha jobban odafigyelünk egymásra, akkor nagyon sok örömet tudunk okozni egy tekintettel vagy egy jó szóval. Nem kell mindig a karitatív szervezeteknek a segítségére bízni mindenkit. Mi magunk is nagyon sokat tudunk segíteni olyanokkal, amire nem is gondolunk.
Kedves hallgatóink, dr. György Kovács Gáborral, a Váci Egyházmegyei Caritas igazgatójával, állandó diakónussal, a Váci Egyházmegyei Caritas munkájáról beszélgettünk. Urbán Péter technikus kollégám, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Ha eltévedsz, és sötét az út, ott leszek veled, ha fáj a múlt.
mikor a fagyos szél az arcodba fúj, és akkor is, ha a sorsunk lesújt. Együtt az úton bármerre víz, közös az álom és közös a hit. Egy szívvel dobban együtt halad, köztünk nem voltak, s nem is lesznek falak. Ha jön a vihar és elragad a szél, mi együtt maradunk, mert erősebb a cél. Nincs olyan, ami elsodorhat, ha mellettem állsz, a világ szabad. Nevetve lépünk, és bármerre futunk, az út végén mindig együtt vagyunk. Együtt az úton bármerre víz, közös az álom és közös a hit. Egy szívvel dobban együtt halad, köztünk nem voltak, s nem is lesznek falak. Ha jön a vihar és elragad a szél, mert az életben az a legnagyobb kincs, ha van, ki melletted marad, történjen bármi is. Együtt az úton, amit csak lehet, a barátságunk soha nem érhet véget. Együtt az
pálcáért nyúl az élettanár úr. idegenből hogy csináljak hármat, ámításból hogy építsek házat, ha nem tudom jól, már is a pálcáért nyúl. A lélektanár úr. Szép tanárnők, nagy bölcselők, tudós papok. Hálás vagyok, hogy sok-sok tudást átadtatok. Bár emlékszem még, s megvannak mind a jó válaszok. Mégis pálcáért nyúl az élettanár úr. Néha már a megfejtésnél járok, s látom azt is, hogy csinálják mások, bár nem tetszik. A bölcs ember holtig tanul. Miért baj, ha marad néhány nyugodt éjszakán? Miért baj, ha pár barátom eltalál hozzám? Miért baj, ha nem fordulok minden szél után? S reggel még hasonlítok rám.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket ezen a mai napon is. A felajánlásról beszélgettünk az elmúlt alkalmakkor, és ezt szeretnénk folytatni, és majdan befejezni is. Az étkezés, Tarjányi Zoltán professzor úr a könyvében, a Mise Kalauzban arról beszél, hogy szükség van az étkezésre, ami mindennapi tapasztalatunk. Aztán egy érdekes elmélkedést próbál föltenni, egy kérdést, hogy vajon miért választotta Jézus a kenyeret és a bort. A következő gondolatmenete van a professzor úrnak ezzel kapcsolatban. Azt mondja, hogy mely ételek kedvesek nekünk, melyektől irtózunk, az a nevelés és a kultúra és a szokás függése. Sok területen más és más az étkezési szokás. Bizonyos folyóparti afrikai törzsek például, írja a könyvben a professzor úr, szívesen fogyasztanak kígyóhúst. Számunkra ez szinte per abszurdum, de a szinte szemük előtt élő halaktól irtóznak. Aztán azt mondja, hogy egy tuareg, a szaharai ember, az inkább éhen hal, de szárnyast vagy tojást nem eszik. Szintén Afrikában Kongó egyik népcsoportjai valósággal iszonyodnak a teivásnak a gondolatától. Bizonyos ausztráliai törzsek a disznóhústól, de a kutya sültet ínyenc falatnak tartják. Aztán megjegyzi, hogy mi európaiak elképzelhetetlennek tartjuk például a majom megevését, más kontinensek lakói pedig a mi étkezéseinken tudnak elborzadni. De ez a sokszínűség még egy kultúrán, egy nemzeten belül, sőt egy családon belül is jelentkezik. Az egyik soha nem enné meg a pacalt. A másiknak ez adja az étkezésnek a csúcsát. Az egyik rántott békacombért rajong, a másik már az ételnek a megemlítésétől is megborzong, hideglelést kap. Míg az egyik jó ízűen falatozza a tenger gyümölcseit, a másik közben az undorral küszködik. És azt mondja a professzor úr, hogy végtelenségig lehetne folytatni a példákat az étkezési szokásokról. Korunkban szintén családon belül oly sokszor van különbség a vegán, a különböző csoportok, érzékenységek az ételekkel kapcsolatban. Azt mondja végül is a professzor úr, hogy az önfenntartáshoz szükséges az étkezés, de annak megélése már a szerzett ízlés talaján áll. Jézus pedig egy egyetemes lakomát akart alapítani. Mi az, ami fölül emelkedik étel a népeken, népcsoportokon? Olyan ételt, amely a mindennapjaink ételje, megunhatatlan ételt akart adni. Rácsodálkozhatunk megváltunk zsenialitására, hogy a kenyeret jelölte meg a szentmise alapanyagául, mert a kenyeret minden nép ismeri, mert minden ember gyakorlatilag 2 éves korától halála napjáig minden nap eszik több és kevesebb kenyeret, és érdekes módon soha nem unja meg. Arról már ne beszéljünk, hogy a kenyereknek különböző fajtái is vannak, ma már egyre szélesebb a skála, de biztos, hogy a kenyér ott van az ember asztalán, az Úr imádságában is. Mindennapi kenyérről beszélünk, kérjük az Urat érte. Azt mondja a professzor úr, hogy ez azért is érdekes, hogy a kenyér az mindennapi étel, mert a kedvenc ételünket, ha minden nap kellene fogyasztani, akkor egy idő után egyre nehezebben gyűrnénk le a falatokat. Szóval végső soron A kenyér az emberiség egyedüli egyetemes étele, mindennapi utitása, állandó tápláléka, hangsúlyozza a professzor úr. Hogy a kenyérnek ilyen önmagán túli jelentése van, az beleépül magába a nyelvünkbe is. Például a különböző munkahelyek, foglalkozásokat kenyérkeresetnek is mondja a magyar. Az anyagi függőséget, hogyha valaki mástól függ az ember, akkor más kenyerét eszi. A vajszívű embert pedig úgy jellemzi a nyelvünk, hogy kenyérre lehet kenni. Megjegyzi, hogy Nagy Gábor gyűjtésében van egy könyv a kenyérrel kapcsolatban, 70 kenyérrel kapcsolatos szólást és közmondást ismer. Mindezek fölött, folytatja a professzor úr, felfedezhetjük a kenyér mélységes bibliai értelmét. Az embernek verejtékes munkával kell szántania vetnie, de az óriási energiai befektetés nem tudja garantálni az aratást, mert a termés nem csak a munkának, de az időjárásnak is ki van szolgáltatva. Azaz az embernek dolgoznia kell a kenyérért, és közben imádkoznia kell az időjárás urához, a megfelelő időjárásért. És ha még mélyebbre ásunk, feltárul előttünk, hogy Jézus alapvető üzenete el van rejtve a búzamag sorsába. Csak akkor hoz sokszoros termést, ha vállalja az önfeladást. Ha nem akarja megőrizni önmaga saját létét. Így mondja Jézus János evangélium a 12. fejezet 24. versében. Bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és el nem hal, egyedül marad, de ha elhalt, sok termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt. Tehát csak azt tudja megsokszorozni saját életét, illetve befogadni az Istentől jövő bőséges életet, aki meghal önmagának, önzésének, és másokért, másért akar élni. Minden egyes búzaszemnek föl kell adnia önmagát, hogy liszté őrölve kenyérré táplálékká tudjék válni az élő szeretet közösségben. Mindenki személyes önfeláldozása van jelen. Éppen ez hozza létre a lelki egységet, a szeretet közösségét, hangsúlyozza a professzor úr. Megjegyzem, hogy a Bibliában is Jézus a kenyérrel teszi a csodát, a két kenyér szaporítási csoda is ott van az evangéliumokban. A kenyér tehát a mindennapok eledele, és ha a kenyér az, akkor a bor az ünnep itala. Isten ajándéka a bor, hogy megvidámítsa az ember szívét. Igen, a verejtékes munka, áldozatok sorozata, ebből áll a mindennapi élet, de az ünnepnapokból is. Ilyenkor megpihenünk, felfrissülünk a közös örömben, hiszen azokkal ehetünk együtt, azokkal lehetünk, tölthetünk egy időt, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. A családi ünnepekhez és a baráti összejövetelekhez hozzátartozik a nemesbor. Megjegyzi a professzor úr, hogy az Úr az első csodáját is a borral teszi. A vizet borrá változtatja a kánai mennyegzőn. A kenyérhez hasonlóan a borral kapcsolatban is véghez vihetők a munka, az isteni áldás, ami egyenlő a jó időjárással, a szőlőszemek átalakulása, összetörése, mint a búzaszemnél, hogy ital lehessen belőle. Látható, summa summarum, jegyzi meg a professzor úr, hogy az eukarisztikus lakoma az egyetemes étkezés átfogása átfogja az emberi élet hétköznapjait és ünnepnapjait. Ezért mondja a pap a felajánlási imádságban, hogy mindkettő a föld termése és az emberi munka gyümölcse. S Isten ajándékából lesz számunkra az élet kenyere és a lélek itala. Kedves rádióhallgatók, innet folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István.